Köszöntöm a kedves testvéreket a mai délutáni Isten tiszteletünk kezdetén. Álljunk föl és imádsággal kérjünk áldást az elkövetkezendő órára. Istenünk, köszönjük, hogy immár második alkalommal jöhettünk el a te házadba, és lehetünk együtt abba a testvéri körbe, amelyet a te szent lelked által hívtál létre ebben a kerületben is. Köszönjük, Urunk, azt a sok-sok megtapasztalást, amely a gyülekezetnek és benne a mi személyes életünknek a megtartása érdekében előttünk van. Köszönjük, Urunk, hogy sok megpróbáltatáson át, de megtartottál bennünket, és abban az irányban engeded erősíteni a mi hitünket, a mi jövőképünket, hogy célod van velünk, céllal tartasz itt ezen a helyen, ebben a gyülekezetben bennünket, és Urunk, az a vágyunk és az a kérésünk is, hogy engedd, hadd értsük ezt meg, hogy hol és milyen módon szeretnél bennünket látni, és azok az ígék, amelyek kezünkbe kerülhetnek hétről hétre, azok is hadd segítenének bennünket ennek megértésében és jobb alkalmazásában. Köszönjük, Urunk, hogy te lehetsz az Úr az életünkben. Köszönjük, hogy hittel nézhettünk és nézhetünk föl keresztfádra, amely miattunk is állt és áll. És köszönjük, hogy ennél a fánál van bűneinkre bocsánat és az új kezdésre lehetőség. Urunk, arra kérünk, hogy áld meg ezt az órát számunkra, hogy ha tudjunk hittel föltekinteni rád, mint megváltó Urunkra, és hogy nyerjünk erőt az előtted való időzésben. Amen. Keves gyülekezet, ahogy azt már délőtt a testvéreknek mondtam, ma egy bibliai fejezettel foglalkoznánk, így újra az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 14. részéhez lapozzunk, és onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk délelőtt, a 21. verstől a fejezet végéig olvassuk el Isten igéjét. Tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 14. fejezetéből a 21. verstől a 28. versig. Az ige olvasása után majd Szabó István testvér szeretném kérni áldás kérő imádságra. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítványá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. Azután Pizidián áthaladva eljutottak Pamfíliába. Hirdették az igét Pergében, és lementek Atáliában. Innen Antiókiába hajóztak, ahonnan az Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket, és most az elvégzett munkára. Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Azután elég sok időt töltöttek ott a tanítványokkal. Eddig az ige. Az úton lévő apostoloknak az élményeivel és azokkal a dolgokkal foglalkoztunk délelőtt, amely az első missziói út első állomásain érte az apostolokat az evangélium hirdetése kapcsán, és ezzel kapcsolatosan néhány olyan kulcsszót és ezzel kapcsolatos gondolatot a testvérek elé hoztam már, amelyet szerették ma továbbvinni ezen a délutáni alkalmon, és egy picit, ha lehet, még világosabbá szeretném tenni előttünk. Ugye az első missziói útnak a végéről szól ez a felolvasott ige szakasz már, és ennek egyfajta összegzése történik az apostolok részéről is, amikor ugye hazaérnek Antiókiába, ahonnan érkeztek, vagy ahonnan indultak, és ugye beszámolnak a gyülekezetnek arról, ami történt velük ezen az úton. Picikét mi is most ezt próbáljuk majd tenni a felolvasott ige alapján is, és már a délelőtti gondolatok nyomán is vissza-vissza nyúlnék majd egy-két olyan gondolatra, amelyet a testvéreknek ott a szívére helyeztem már, amennyiben sikerült figyelnünk a délelőtti igehirdetésre. Azt mindenképpen látnunk kell, hogy Barnabásnak és Pálnak az életében az első missziói út, maga az út, de annak a tapasztalata is nagyon sok változást indítottak el az életükben. Sok olyan tanulsága volt ennek az útnak, amelyet aztán később kamatosul tudtak használni azokban a szolgálatokban, amelyek majd a második, illetve a harmadik missziói út folyamán volt előttük. Én néhányat emelnék ki ebből a tapasztalat sokaságból, amelyet jó lenne nekünk is tovább gondolni a saját életünkben. Az egyik nagyon fontos dolog, amit szeretnék a testvérek elé hozni, az az, hogy egy mérföldkő, vagy egy határállomás volt Pál életében ez a missziói út. Ugye tudjuk nagyon jól, hogyha kicsit visszafele számolunk az időben, akkor az ő megtérése után mintegy 15 évvel később történik az első missziói út, tehát nem kezdő hívőként volt bedobva a mélyvízbe, hanem mintegy 15 éven keresztül készült a gyülekezetben, a különböző gyülekezeti szolgálati területeken arra a misszióra, amelyet mintegy 15 évvel később majd el is tudott kezdeni. A másik fontos bevezető gondolat az pedig az, hogyha figyelmesen olvastuk ennek az első missziói útnak a leírását, akkor minden bizonnyal föltűnhetett számunkra az, hogy ez az első missziói út nem Pálnak a vezetésével történik, hanem Barnabás vezetésével megy végig szinte majdnem. Abból is láthatjuk ezt, hogy a missziói útnak az első felében mindig úgy olvassuk a neveket, hogy Barnabás és Pál. Barnabás és Pál. Aztán valahol a 13. résznek a 13. verse környékén egyszer csak megfordul a történet, és elkezd úgy fogalmazni, hogy onnastól kezdve, hogy Pál és Barnabás. Pál és Barnabás. Vagy Pál és az ő munkatársai. Kicsikét érdemes erre figyelnünk, ugyanis azt látjuk, hogy amikor elindul az első missziói út, akkor ez a missziói út, ennek a missziói útnak a vezetője tulajdonképpen Barnabás. Az ő szárnyai alatt, az ő védnöksége alatt van Pál apostol is, hiszen hogyha a 11. fejezetre visszalapozunk a Bibliában, akkor azt látjuk, hogy maga Barnabás volt, aki Pált behozta a gyülekezetbe, és tulajdonképpen ő kezdte a testvérek előtt az ő életét egyrésztről igazolni is, hogy valóban ő megtért, kettő pedig az, hogy belesegítette a gyülekezetnek a munkájába Barnabás Pált. És az ő védnöksége alatt indul el az első missziói út, aztán valahol ennek a missziói útnak a közepén, ahogy az imént mondottam, egyszer csak megfordul ez a kép, és nem Barnabás van elsőként megjelölve, hanem Pál. Ugye az emberek, hogy a fantáziáját piszkáljuk, majd mi történt? Ugye ilyenkor az ember kicsikét tapasztalva a mai hívők mentalitását, ugye gondolhatunk ki erre is, hogy Pál kiütötte Barnabást a nyerekből, félretolta, most már mehetsz, te már leszolgáltál, most már jövök majd én. Azon, hogy nem. Nem az történt, hogy ilyen erőfitoktatás kapcsán Pál került ki erősebbként ebben a harcban, vagy ebben a váltásban, hanem sokkal inkább arra érdemes figyelnünk, és igazából ezért hozom ezt az egész témát a testvérek elé most, hogy Barnabásnak a rendkívül érzékeny lelkületére hívjam fel a testvérek figyelmét. Arra, hogy Barnabás nem félresodorta az útból a fiatal titán Pál, aki azt mondta, hogy most már itt van az én időm, azt már én vagyok a fiatal, te már öreg vagy és menjél az útból, hanem Barnabásnak volt egy olyan érzékeny lelkülete Isten szent lelkére, hogy pontosan megérezte azt, hogy Isten útján most jött el az a pillanat, amikor Pálnak az ideje van. És Pálnak az ideje jött el, és ideje nekem hátrébb lépnem azért, hogy ez a fiatal szolga, ez tulajdonképpen ki tudja teljesíteni Istennek azt az akaratát és munkáját, amit ő rábízott az Úr. Ugye ne felejtsük el, pogány területeken vannak, és ugye Pál apostolt mire hívja el? Elsőben az Isten. Ugye pont erre hívja Jézus, hogy a pogányok között az én szolgám legyen, sőt, majd királyok elé álljon. És Barnabás ezt látja meg, hogy olyan területekre mentünk az első missziói úton, Amikor eljött az idő, amikor Pálnak az az elhívása kezd aktualizálódni, amit még a damaszkuszi úton nyert, és Barnabás ezt észrevette. Nem az történt tehát, hogy kiütötték erőszakkal Barnabást a ringből, hanem Barnabás tudott hátrébb lépni, mert Isten szent lelke megmutatta, hogy Pálnak az ideje jött el, az ő szolgálati ideje jött el. Kicsit tovább gondolkozz ezen az úton, és itt majd visszacsatlakoznék a délelőtti istentiszteletnek az együtt kifejezéséhez, amiről beszéltem a testvéreknek. Ugye azt látjuk, hogy ez a missziói út nem volt egy könnyű út. Ugye két héttel ezelőtt vasárnap is említettem a testvéreknek János Márk esetét, akinek egy kicsit talán sok volt az, amit tapasztalt, és nagyon hamar azt mondta, hogy én inkább visszamegyek Jeruzsálembe, bár együtt indult ez a kis csapat erre a missziói útra. És János Márk még az elején azt mondja, hogy én nekem ebből most így elég per pillanat, és elvált tőlük. És azért beszélek erről, mert nagyon fontos azt látnunk, hogy miközben nagyon nehéz volt ez a missziói út, mégsem omlottak össze Pálék. Nem omlottak össze, hanem együtt maradtak, és vitték tovább azt a szolgálatot, amit Istentől vettek. És nem emberekre néztek, és nem azt mondták, hogy ha János Márk azt mondja, hogy neki elég volt, akkor nekünk is elég volt, mert hát nélküle már nem tudjuk úgy csinálni, menjünk inkább haza, hanem amit Istentől gyertek, elhívást, azt annak ellenére vitték tovább, hogy János Márk azt mondta, hogy nem megyek, nem tudok veletek tovább menni. Mert együtt kapták az elhívást, együtt értették meg, mi a célja ennek a közös útnak, ahogy délután mondtam a testvéreknek, és olyan szilárdak voltak ebben, hogy tovább tudták vinni ezt a küldetést, tovább tudták vinni ezt a szolgálatot. Azt gondolom, testvérek, hogy amikor sokat sopánkodunk, és sokat beszélgetünk egymással, ha meg olyanok vagyunk, hogy időnként magunkkal is szoktunk beszélgetni, szerintem ez nem feltétlenül jelent valami meghasonlást önmagunkkal, hogy időnként megbeszéljük magunkkal a dolgokat, hogy hol is tartok és mi is van velem. Ugye sokszor vagyunk abban a helyzetben, hogy hát nem vagyunk olyan jól a helyzet magaslatán, nem vagyunk olyan eltökéletek, nem vagyunk olyan szilárdak, nem nagyon tudunk olyan dolgokat tenni, amit már megtehetnénk, vagy már régen meg kellett volna tenni, és vannak bennünk ilyen őszinte konzekvencia levonások magunkkal kapcsolatosan. Hadd mondjam azt, testvérek, hogy a küldetés tudatot, ami elhívásunknak a küldetés tudatát semmi nem tudja jobban megedzetni és megerősíteni és fölrázni olykor-olykor, ha ellankadtunk, mint éppen ezek a krízis helyzetek. Amikor valami miatt élünk át, hogy bár egyértelműen hallottuk, tudtuk, hogy az Isten nekünk szólt, és lehet, hogy nekem és még a társaim közül néhányaknak, és együtt indultunk el valamire, együtt kezdtünk el valamit, de ahogy telt az idő, úgy hirtelen vagy csak magam találtam már magamat, és sehol nem volt költem senki, vagy alaposan lefogyatkozott a csapat, hogy ilyenkor mit csinálunk. Ilyenkor az a könnyebb elmozdulás, ugye a fizika törvény az úgy érdekes, hogy mindig a könnyebb dolgok felé mozdulnak el a dolgok, ugye, ha még jól emlékszek erre a fizikai törvényszerűségre. A lelki életben ugyanígy követjük ezt. Mindig a könnyebb ellenállás felé mozdulunk. Ha ér bennünket egy olyan hatás, például, hogy indultunk hárman vagy négyen egy adott szolgálatra, de mondjuk a 3-4-ből 2 azt mondta, hogy hát ilyen olyanok miatt bocsánatok kérek, de nem tudok tovább menni veletek, akkor szokott az lenni, hogy akkor mi sem megyünk tovább. Akkor, hogy most már nem érvényes a dolog, mert együtt indultunk, és már 2 ember nem tudja csinálni. Lehet ez a megoldás is, szerintem ez a könnyebb megoldás. Vagy pedig lehet az, amit Pálék gyakoroltak az első missziói úton, hogy bizony rájöttek arra, hogy nem minden megy olyan könnyen, mint ahogy a gyülekezetben azt elgondoltuk, hogy majd menni fog. Egyébként Isten szent lelke nem is ígért nekik semmiféle könnyű utat a tekintetben. Csak azt mondta, hogy válasszátok ki nekem őket. Ennyit mondta a Szentlélek, és nem mondta, hogy ez egy könnyű sétagalop lesz. De hamar megtapasztalták azt, hogy János Márk miatt borult az eredeti fölállás, és mégsem mondták azt, hogy akkor hazamegyünk mi is. hanem vitték tovább ezt a küldetést. És kedves testvérek, amikor várunk arra, hogy megerősödjünk egy szolgálatban, megerősödjünk abban, amit talán évekkel korábban hallottunk elhívásként Isten mellett, Isten részéről, akkor ez mindig nagyon sokat jelent, hogy az ilyen krízis helyzetekben van-e bennünk annyi szilárdság, hitbeli szilárdság, hogyha a többiek ilyen-olyan oknál fogva lemaradtak, vagy elmaradtak, én Uram, akkor is menni akarok és vinni akarom tovább. A keresztény misszió, hogyha úgy döntött volna 2000 évvel ezelőtt, hogyha te nem jössz velünk, akkor mi sem megyünk, akkor mi már régen nem lennénk. És régen összeomlott az egész kereszténység, amikor elkezdték küldözni őket, aztán sorban vitték a mágiára, hogyha mindenki kapitulált volna, akkor mi se csináljuk. A kereszténység pont úgy tudott megmaradni, és így tudott terjeszkedni, hogy annak ellenére, hogy nagyon sokakat mágiára vittek, hogy nagyon sokakat vízbe folytottak, nagyon sokakat elevenen mágiára dobta, gondolom csak a reformáció idejére, hamarosan fog majd közeledni, nagyon sok véres történet van, csak az anabaptisták történeteiben is, hogy milyen kegyetlenségeket csináltak emberek. Az anabaptistákkal például egy ilyen történet van, hogy az egyik anabaptista tanítónak a feleségét a vasárnap az egyik osztrák templom bejárata előtt, mikor jöttek ki a hívek a templomból, ott volt a hatalmas mág, és akkor jutották meg. És az illető férj, aki bent volt a templomban, és látta, hogy jön ki, hogy mi van a feleségével, mégis sziklaszilárd maradt. Nem azért, mert nem szerette a feleségét, hanem azért, mert volt egy küldetésdrota, és nem tudták megtörni. Nagyon sok ilyen történet van, hogy nem hátráltak meg, hanem abban a küldetésben, amit Isten őket részesítette, akkor is tovább mentek, amíg ezt tehették, akár együtt, mint Pál és Barnabás, akár pedig egyedül, de mégis együtt az Úrral, amíg erre Isten őket állította. Aztán ez a misszió itt igazából nem csak lelkileg volt nagyon nehéz, hanem fizikailag is fárasztó volt. Ugye, ha a Bibliánkban olyan Bibliánk van, hogy van hátul térkép, időnként majd érdemes megnézni, ahol az apostoloknak az útjait vezeti végig különböző színekkel a térkép, hogy milyen óriási területeket jártak be az apostolok, nyilván gyalog. Nem légkondicionált autókkal, mint amivel mi járunk már, hanem gyalog mentek, és hegyes-völgyes vidékeken mentek keresztül, időnként 1200 méter szintkülönbség is volt egy hegyvidéki város között, és mindez gyalogszerrel. És ugye Kis-Ázsia területén, ahol Pálék az első missziói útjukat vitték végbe, ez olyan terület volt ráadásul, ahol nem egy rabló csoport élt. Ha korintusiak, azért második levélhez lapozunk, és átolvassuk ebben a levélben, így is szól az apostol, azt mondja, hogy nagyon sokszor rablók között éltem. Erre utal. Hogy olyan utakon jártak az apostolok gyalog, ahol rablók tanyáztak. És ez nem valamilyen népmese, ugye az erdő mélyén a rablók, hanem ez valóság volt. És sokszor került emiatt nehéz helyzetbe, de mégis ilyen körülmények között is végezték ezt a munkát az apostolok, és tovább mentek ezen az úton. És a missziói út zárásával kapcsolatban van 4-5 olyan dolog, amitre érdemes odafigyelnünk, ezt szeretném még a testvéreknek a szívére helyezni ezen a mai estén. Az egyik az a bizonyos felsorolás, amiről már beszéltem délelőtt is a testvéreknek, ugye, hogy azt olvastuk itt, hogy miután hirdették az evangéliumot Lisztrában, ugye oda került Pál, ugye ott kövezték meg, ott gondolják azt, hogy meghaltál, de aztán ez hál' Istennek nem következett még be ott akkor. Azt mondja az ige, hogy elindultak visszafele, hogy erősítsék a tanítványokat. És felsorolja az apostol ezt a bizonyos 3 várost, ugye Lisztrát, Ikóniumot és Antiókiát, amelyet visszafele is meglátogattak a missziói úton. És hogyha kicsit ezen gondolkozunk, miért lehet ez fontos, ez a felsorolás, és miben az érdekes, ami érdekes lehet számunkba, azt gondolom, hogy az, amit a délelőtti alkalommal olvastunk is ezekről a városokról, mégpedig az, hogy ugye például Lisztrában ugye megkövezték Pált, Ikóniumban menekülni kellett, ott is ezt akarták csinálni, Antiókiában, pedig ugye azt olvassuk, hogy amikor bementek a városba, és nem fogadták őket, ahogy az írás mondja, ugye, még a port is lerázták, vagy leverték a cipőjükről, és tovább mentek. Tulajdonképpen mind a három város olyan város volt az apostolok életében, ahol a közvéleménykutatás szerint a fogadtatás az nem volt valami rózsás, sőt, negatív volt. És mégis olyan helyekre mennek vissza, ahol ez a pozitív élmény nem volt meg. Miért? Azért, testvérek, mert ezek az emberek, és megint csak a küldetéstudatról van szó, nem az ellenségeikre néztek. Nem azokra néztek, akik őket megkövezték, vagy majdnem megkövezték, hanem gyakorlatilag arra a kicsi szűk testvéri közösségre voltak tekintettel, akik ezekben a városokban ott maradtak, és az evangélium hírre megtértek. És ezek az apostolok tulajdonképpen nem másra voltak képesek, mint arra, hogy tulajdonképpen a Krisztussal való közösség és a testvérekkel vállalt közösség sokkal fontosabbá vált, mint az ő emberi sérelmeik. Most erről nekem nagyon nehéz beszélni, az okokat a feleségem tudja. Nem tárul most, itt most a testvérek előtt, nem azért, mert titok, csak nem akarom ez az időt húzni, de hogyha jobban belegondolunk időnként, a mi emberi sérelmeink olyan nagyját tudnak nőni, hogy erre nem igazából vagyunk képesek. Vagy nagyon nehezen. Én azért tartom nagyon nagy dolognak, picit most magam ellen is prédikálok. Mert ezt a lelkületet megtanulni kell, hogy ahol nem túlságosan pozitív a vélemény, ha kell, akkor az Úr ügyében oda is visszamenni tudni, nem az ellenségre tekinteni, hanem azokra a testvérekre, akik ott maradtak, és a Krisztus próbálják követni. Óriási tanulság ez, mert ha a testvérek is olyanok, mint amilyen én vagyok, akkor ehhez hozzátartozik az, hogy én nagyon tudom ápolgatni a sérelmeimet. Nem tudom, hogy ki hogy van ez egy rossz családi vonás nálunk. Nagyon nehéz ezzel megbirkóznom. De éppen ez a történet engem arra tanított, hogy nem a sérelmeket kell ápolni, hanem a testvérekkel való közösséget kell ápolni. És hogy ez időnként vele jár az, hogy vissza kell lépni olyan területekre, vissza kell lépni olyan szituációkba, ahol lehet, hogy a közösségvállalás az nem olyan könnyű. És részünkről nem könnyű. Nem a másik részéről. Az már lehet, hogy nem is emlékszik rá. De még bennünk ott van, és dolgozik ez a dolog, mert ápolgattuk a sérelmeket. Ha a testvérek is ilyenek, akkor talán nézik, hogy ez miért nehéz, ez a kérdés. Most mondom, magam ellen prédikálok egyébként. A másik dolog, amit szeretnék a testvéreknek mondani, az az, hogy a tanítványoknak a lelkét erősíteni tértek vissza ezek az apostolok a missziói út visszafelé vezető útján. Hogy az apostolok cselekedetéről szóló könyvet, hogyha elolvasok, akkor ezzel a két szóval fogunk leginkább találkozni a gyülekezetek alakulása kapcsán, hogy erősítették, illetve bátorították az apostolok a gyülekezeteket. És ez egy nagyon tipikus jellemzője volt az első keresztény gyülekezeti missziónak. Az, hogy az apostolok, akik elmentek megalapítani a gyülekezeteket, amikor újra ellátogattak, akkor erősítették és bátorították az ott lévőket. És az első keresztény gyülekezetnek egyfajta lételeme, egyfajta alaptulajdonsága volt az, hogy akik abban az adott gyülekezetben jártak, azok egymást erősítették és bátorították. És azon gondolkoztam, hogy vajon a mi gyülekezetünknek itt Rákaskolotán mi a profilja. Van egy gyönyörű honlapunk, egyébként szerintem tényleg nagyon szép a honlapunk. Nagyon sokféle fénykép, információ, igevers, szlogenek ki vannak ráírva. Valamilyen módon próbáljuk magunkat bemutatni az interneten böngésző emberek előtt, hogy kik vagyunk mi. És ugye elgondolkoztam, hogy vajon a profilunkhoz vajon hozzátartozik-e ez, amiről itt olvastunk, hogy erősítették és bátorították az ott lévők egymást. Hogy vajon mennyire jellemzi ez az életünket akkor, amikor nagyon könnyű lehangolni és lehangoltá tenni a másikat, amikor nagyon könnyű manapság az embernek a tüzet a szívéből úgy kioltani, meg a lelkesedés is egy kicsikét alább hagyatni, lassan egy szóval is. Mennyire van bennünk az, hogy az én hívő életem, az én gyülekezetemnek az egyik alapmagatartása az, hogy erősíteni és bátorítani szeretném azokat, akik velem együtt vannak. Ebből az első missziói útból ezt is megérthetjük, hogy Pál és Barnabás úgy megy vissza a gyülekezetekbe, hogy alapvetően ezt teszik. Erősítettek és bátorítottak. Egyébként Barnabás, amikor az antiókiai gyülekezetben volt még az első missziói út előtt, akkor ugyanezt tette Antiókiába. Hogy erősítette a testvéreket, sőt a többi apostol munkájáról is ezt olvassuk, hogy ezt tették, hogy erősítették és bátorították egymást. Sőt, azt gondolom, hogy egy olyan világban, mint amilyenk, leginkább erre az erősítés és erre a bátorításra van szükségünk. Hogy ez szóljon hozzánk az Isten igényéből, de ez szóljon hozzánk úgyis, amikor egymással beszélgetünk, vagy beszélgethetünk, amikor egy közös szolgálatra készülhetünk, hogy az én megjelenésem, az én szavam, az én bizonyságtételem, csak az én ott létem, az erősítsen engem, és erősítse a másikat. Amikor még gimnazista voltam, és a kollégiumi kántusban énekeltem, akkor ez egy jó hangzó kórus volt, szerintem most is az, de akkor még inkább az volt. Ide a Zeneakadémiára jöttünk föl hangversenyre, egy ilyen koncert hangverseny volt, meg is nyertük akkor ezt a fődíjat, és történt az, hogy ritka időszak egyike volt, hogy valahogy nem volt hangom, akár jöttem a fagyit, nem jött vissza a hangom, mert beraktak mély basszusnak, és gondolom, csak fagyit kell tenni, és akkor mindig volt mély hangom. De akkor valahogy ez se segített, és teljesen nem volt hangom, és hogy mondta a karnagy, hogy üljek le, és akkor én most akkor csak úgy hallgatok. Mert mondta, hogy akkor ne legyek ott a kórusba, pedig átlátogtam volna szívesen, de le kellett ülnöm, és a kórustagoktól, a társaimtól hallottam utána vissza, amikor jöttünk haza a busszal, este utaztunk vissza, hogy mennyire örültek annak, hogy ott ültem az első padba. És mondom, miért? Azért, mert egyfolytában vigyorogtál. És azt mondja, hogy mindenki ilyen farccal ült, és így hallgattak bennünket, és azt mondja, hogy a karany mutatta mindig, hogy mosolyogjunk, de nem tudtunk mosolyogni, mert mindenki így ült. Azt mondja, hogy egyedül csak te vigyorogtál. Azt mondja, hogy rádió volt nézni. Hogy mennyire tudunk ilyen szempontból is erősíteni a másikat, és bátorítani a másikat. Időnként elég egy-egy mosoly, én csak úgy felejtettem magamat akkor egyébként, de sokszor ez is nagyon nagy erősítés tud lenni a másik felé. Legyen testvérek profilunk, ami a Rákospalotai Baptista gyülekezetnek az egyik profilja, hogy erősítjük és bátorítjuk egymást. Szóval van egy érdekes mondat, amit ugye a történetnek a közepén olvasunk, hogy amikor visszatértek Antiókiába, akkor azzal bátorították és erősítették a tanítványoknak a lelkét, hogy olvastuk az igében, hogy sok nyomorúságon át kell nekünk majd az Isten országába bevenni. Hát azon gondolkoztam, hogy ebben aztán mi a bátorítás? Hogy sok nyomorúságon kell nekünk bevenni. Én azt gondolom, hogy ha egy picikét jobban átolvassuk ezt a szakaszt, akkor meglátjuk, hogy igazából a bátorításnak a célja van itt meghatározva. Hogy miért fontos bátorítani a másik testvért? Miért fontos bátorítani a velem egy padban ülőt? A cél pedig ugye az volt, hogy Pálék pontosan tudták, és majd nyilván később az ott lévő tanítványok is megtudták, hogy abban a városban, ahol ők most éppen vannak, ott lehet, hogy majd üldözés fog támadni feléjük. És azért, hogy megmaradjanak, azért, hogy a hitben maradjanak, na ezért szólt az erősítés, és azért szólt a bátorítás, hogy álljatok meg a hitben, testvéreim. Hogy ne hátráljatok meg. Ezért bátorítani és erősíteni. Higgyék el, a testvérek, ugye mi baptisták beálltunk arra a szisztémára, hogy amikor vannak barátkozók, és vannak éppen aktuális fehér ruhások, azokat bátorítjuk. Testvér, nekem mindig azt mondták az idősek, hogy már melegítjük a vizet. Melegítjük a vizet. Mindig a, mondta, hogy nekem ne melegítsenek vizet, majd én bemelegítek, amikor bemelegítek, de mindig azt mondták, hogy melegítjük a vizet, Sándorkám, melegítjük a vizet. És olyan pozitívan mondtak, mindig mosolyogva, meglapogatták a hátamat, átöleltek, ugye idős bácsik, nagy lapát tenyérrel. Aranyosak voltak, nagyon, nagyon kedves emléket őrzök mindegyikről, sajnos, mert az Úrnál vannak, de ők bátorítottak, és amikor megtörtént a bemelegítkezés, akkor utána az valahogy egy kicsit úgy elmaradt. Elmaradt. Hogy mennyire arra állunk rá, hogy valakit csak gyorsan bemerítsünk, és utána aztán testvér, akkor te is kapod az ívet, és akkor húzzad az igát, ugye? Hogy ez megmaradjon. Miért? Azért, hogy megálljunk a hitben. És tényleg higgyék el, bár nagyon fontos a fiatal hívőket bátorítani. Fontos őket beszeretni a gyülekezetben, és ezt tegyük. És örülök, hogy ilyen befogadó a Rákospalotai gyülekezet, hogy be tudjuk szeretni az idérkező embereket. De tényleg fontos, hogy azokat is ugyanígy szeressük, akik már 20, 30 vagy 40 vagy 50 éve az Úrral járnak. Szükségünk van rá. Szükségünk van rá. Hogy megmaradjunk a hitben. Hogy nehogy éppen a sátán a cél előtt néhány lépéssel, hogy kiüssön bennünket a versenypályáról. Hanem bátorítással legyünk. Mert valóban tapasztalat, hogy sok nyomorúságot kell átélnie az embernek, amíg be tudunk menni Isten országába. Igazából ma ezekkel a kérdésekkel nem nagyon szoktunk foglalkozni. Ugye például a Timóteusi levélben olvasunk egy olyan igét, a 2 Timóteus 3:12-ben, de mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Nem hallottam mostanában erről prédikációt egyébként, mert ez nem hangzik úgy jól. De erről van valamilyen szempontból szó. Hogy akik fölvállaljuk Krisztust, és ugye erről volt szó az úgy szólni mondatban. Ha valaki úgy kezd el szólni, akkor egyrészt lesznek megtérők, időnként talán mi lepődő meg rajta legjobban, de lesz olyan, aki kimondottan támadni fog bennünket ezért. És ezért is fontos, hogy megértsük ezt a bátorítást és erősítést, mert lehet itt megint csak arrafele elmozdulni, hogy beállunk a világ által kínált könnyebb sodrásba, és úgy elsodródunk a gyülekezettől, és elsodródunk az Úrtól. De akik Jézuséi vagyunk, és Jézusnak adtuk az életünket, ez az, amit nem tehetünk meg. Vagy nem lenne szabad megtennünk, hogy elsodródjunk tőle. A negyedik dolog, amit felírtam magamnak, az, hogy az apostolok tanították is a gyülekezeteket. Ugye többször olvasunk arról a Bibliában, hogy a hitet, a hagyományt és az igazságot adták át és tanították meg a gyülekezetnek, hogy mindenre miért volt szükség. Ugye az a nagy tanulsága lehet számunkra, hogy Isten országában úgy lehet talpon maradni, hogyha foglalkozunk Isten dolgaival. Ha foglalkozunk az ő igéjével, nem tudunk máshogy talpon maradni, és nem tudunk máshogy előrébb jutni, hogyha csupán csak úgymond a bemelítkezés által átlépjük a küszöböt. Ugye az egyszerű ember azt mondja, hogy csak uram, csak a mennyország küszöbén kerüljek át, az nekem már jó lesz, ugye. Megint csak tipikus magyar fölfogás ez. Jó lesz nekünk, csak a küszöbön belül legyünk. Csak az a baj, hogyha nem foglalkozunk Isten dolgaival, akkor nem tudunk még a küszöbön belül se kerülni sokáig, mert ki fogunk kerülni. Ha meg elkezdünk foglalkozni Isten dolgaival, akkor meg elkezdünk befele haladni az ajtón belül, és ez a cél igazából. És aztán azt mondja az ige, hogy helyi vezetőket választottak a helyi gyülekezet tagjai közül. Nem az volt, hogy hívtak egy másik gyülekezetbe, hogy ott már jól csináltad, most akkor csináld itt nálunk is, hát ha jól tudod csinálni, hanem a helyi gyülekezet tagjaiból választottak vezetőket az apostolok, és aztán pedig Istenre bízták a gyülekezetet, és ez igazából az utolsó, amit szeretnék mondani, hogy Istenre bízták a gyülekezetet. Ugyanis Pál apostol hitték azt, hogy ha azon a talajon állnak a testvérek, ahogy megvan az erősítés és a bátorítás, megvan az apostoli tanítás iránt való igény, és az ennek való engedelmesség. És hogyha megvan az, hogy olyan pásztorlás történik a gyülekezetben, hogy a helyi vezetők, alkalmas vezetők kerülnek a gyülekezet élére, akik pásztorolni tudják a gyülekezetet, akkor igazából ezek már elegendők arra, hogy a gyülekezetet rá lehessen bízni az Isten kezére, sőt rá kell az Isten kezére, és ez a gyülekezet talpon tud maradni. Ugye most egy olyan világot élünk, ahol a túlbiztosításnak a idejét éljük, szegény Attila, nem ellened akarok szólni, de az ember ugye most mindenképpen ebben van, hogy biztosításokat kötni mindenre, hogy valahogy az életem egészen biztos legyen, hogy majd ezt is túl fogom majd élni. És ez így van a gyülekezetekkel kapcsolatosan is, hogy túl akarjuk biztosítani magunkat a misszióban, a gyülekezet fönnmaradásának az érdekében, az ifjúság érdekében, és minden szempontból biztosításokat akarunk kötni, hogy na, ekkor biztos lesz, hogyha XY jön, akkor tuti, hogy akkor jó lesz az egész történet. Ha ő szolgál, akkor mindennek vége van, és szoktunk időnként ilyet mondani. Pál Lapostol azt mondja, hogy igazából, ha megvan a készség a gyülekezetben arra, hogy az igét elfogadja és tanulja, ha megvan a lelkület, az engedelmesség a vezetőkben, hogy mint pásztorok a gyülekezetet pásztorolják, akkor... És ha megvan az erősítés és a bátorítás kölcsönösen egymás felé a testvérekben, akkor ez elegendő és elég. Hiszen azt mondja a Biblia, és Isten részéről, Isten oldalára az így néz ki, hogy ismeri az Úr az övéit. Ez az Isten oldali garancia. Az ember oldalára pedig úgy néz ki a dolog, hogy álljon el a gonosztól mindaz, aki az Úr nevét féli. Ez az ember oldala. És hogy ez a kettő rendben van, akkor az Istenre lehet bízni a gyülekezetet. Kedves testvérek, ezt az egyszerűséget kellene visszahoznunk, megerősítenünk magunk között is ebben a gyülekezetben. Segítsen bennünket a mindenható Isten, hogy ilyen tanulságokkal a saját életünkben, aztán a gyülekezet életünkben is tudjunk még inkább hatékonyak lenni. Ebben a kerületben az Isten dicsőségére. Amen.